Na, mindenki megérkezett menet közben, kedves hölgyeim és uraim. El is kezdjük a szabad esést. A vendégem dr. Szatmári Judit Anna, divat és város kiállítás kurátora. Szervusz Anna. Judit. Melyiket használod?
A Juditot, használom. Juditot használom. Szia és jó estét kívánok.
Meg. Szép jó estét. Köszönöm, hogy itt vagy, és beszéltünk egy picit a kultúráról, a öltözködési kultúráról, erről a 150 évről, amit felölel ez a kiállítás. És hadd kezdjem egy ilyen átfogó kérdéssel, még mielőtt belemegyünk a részletekbe. Az öltözködés, mint kommunikációs csatorna, ugye ez egy, talán ez egy pontos kifejezés, vagy pontos megfogalmazása az öltözködésnek, az talán hallottad a bevezetőben, ez tényleg erre kell, hogy ez megőrizte azt a szerepét, amit mondjuk az 1900-as évek elején, vagy közepén, tehát az, hogy valaki hogyan öltözködik, az megmondja-e róla, hogy honnan jön, fontos-e, hogy megmondja róla, hogy honnan jön, és hogy ez változott-e egyébként az idők során?
Az nem változott, hogy az öltözködés az egy kommunikációs eszköze mindenkinek. Az viszont változott, hogy mit kommunikálunk vele. Tehát az az igazi kérdés, hogy mit akarunk magunkról elmondani, vagy mit vár el tőlünk a világ, hogy elmondjunk magunkról. És ez változott nagyon sokat.
Van elvárás a világnak?
Hát a 19. században maximálisan volt. Ma kevesebb van, de ma az vált fontossá szerintem, hogy önmagunkról önazonosan kommunikáljunk az öltözködésünkkel, és erről szól mostanában szerintem majdnem minden, hogy ismerd meg magad, ismerd meg a tested, az adottságaid, az egyéniséged, a lelked, és akkor, hogyha az összhangban van a külsőddel, akkor vagy oké, vagy akkor jó, és a divatipar is kezdi ezt kiszolgálni, mert hogy azt figyelhetjük meg, hogy egyre többféle testre, adottságra, alkatra és egyénre készítenek ruhákat, e felé megy most a világ.
Még mielőtt a divatiparba belecsapunk, egy olyan kérdést engedj meg, hogy ugye volt az éra, amikor a ruha még mint státuszszimbólum is jelen volt az életünkben. Aztán jött egy csomó minden, jött akár az autó, aztán jöttek a telefonok. Most nagy a lépés, meg nagy a távolság.
Az is divat, de azért ezt tegyük
hát
hozzá.
Igen, meg a telefonokon a tok, persze. De hogy az, hogy valakinek telefonja volt, először ugye ez, aztán, hogy milyen telefonja volt, ez is meghatározta, hogy ő kicsoda. Tehát egy ilyen státuszszimbólummá vált, ami én szerintem akkor se éreztük ezt egy jó iránynak, hogy vannak ilyen státuszszimbólumok, hogy megvan az a normális határvonal, ami alatt érdemes maradni, és nem túllépni azt.
Hát egyrészt attól függ, hogy kinek mi a fontos, mi az érték, hiszen erről szól tulajdonképpen az egész kommunikációnk, a megjelenésünk, meg az is, hogy mennyire tartjuk fontosnak, hogy milyen telefonunk van, vagy milyen autónk van, mert lehet, hogy valaki megtehetné, de neki ez nem fontos, vagy nem ezzel akar kommunikálni, vagy szándékosan dönt úgy, hogy ezzel ő nem él ezzel az eszközzel,
de
pedig
megtehetné. De ilyen kevés ember van, nem?
Valószínűleg elég kevés, hiszen ezt erőlteti azért a fogyasztói társadalom is, hogyha fogyasztod ezeket a luxus javakat, vagy a lehetőségeidhez mérten a maximumot adod a külsőségeknek, akkor azzal valóban meg lehet mutatni, hogy az ember milyen menő, milyen státuszt képvisel. De lehet ezzel szembe menni. Azért a divatban, meg az elmúlt évtizedekben voltak olyan időszakok, például a 60-as években a lázadó fiatalok szándékosan mentek szembe a fogyasztói társadalom által diktált rendekkel. Persze nem Magyarországon, mert mi örültünk, hogy élünk, de
nyugaton. Bejön a farmer nyugatról.
Hát mi inkább arra vágytunk, de nyugaton a farmer azért az akkori öltönnyel ment szembe, tehát az akkori státuszszimbólumokkal.
Ma meg már a farmert boldogan viseljük az öltönnyel, de ez egy másik kérdés.
Hát ez egy új helyzet, igen.
Jó, a 60-as éveket említetted, ott volt-e olyan éra a divat és az öltözködés világában, ami egy ilyen non plus ultra volt? Nem tudom, ilyen 90-es éveket tartom olyan ilyennek egyébként az autógyártás területén, hogy olyan formák születtek, amik azóta sem születtek, és előtte sem. Hogy az öltözködésben voltak ilyen tetten érhető etapok?
Természetesen voltak. Én azt látom, hogy a műszergyártás rontott nagyon sokat. Tehát amikor korlátlanná...
De jó kis kaput nyitották ki ezzel.
Szándékosan.
Igen?
Igen, amikor korlátlanná vált az alapanyag, akkor azért egy kicsit vesztett is az értékéből az egész, és abból a beletett, nem is tudom, tényleg az alapanyagba, a munka, a beletett technikákba, az az érték, ami addig megvolt a ruhákban, meg az, hogy ebből azért nincs végtelen. Tehát az emberek sokkal jobban meg is becsülték, egyébként jobb minőségűek is voltak ezek a ruhák. Addig valahogy én azt látom, hogy egy-egy öltözékben önmagában annyi szépség volt, annyi munka volt, annyi technika volt, annyi kivitelezésbeli finomság volt, ami egy kicsit elveszett a tömeggyártással, az olcsó dolgokkal, aminek valahol a műszergyártás beindulása adta meg a nagy lökést.
Persze, ilyenkor felmerül bennem, hogy amikor elkezdték a műszállat gyártani, vagy a műszás anyagokat, akkor felmerült-e bennük az a kérdés, akik viselték, hogy ez vajon a világ erre fele fog tartani, vagy ez most egy ilyen alma és körte kérdése, mint ahogyan ma is van filmes, meg digitális fotózás. Most csak mondtam egy nem tudom, nem ideillő analógiát, de talán érted a kérdést.
Értem, és akkor egyébként ez volt az új. Tehát ők pont nem azt, igen, ők pont nem azt gondolták, hogy na hát ez mennyivel ez gyengébb.
Kiderül, de a minőség az hamar kiderül.
Tehát igen, de voltak olyan előnyei a műszálas textileknek, amik addig nem. Hogy például tök könnyű kimosni, gyorsan megszárad, nem kell vasalni, és az akkori világ hangulatához ez jobban illett.
Wow,
tehát, hogy nem kellett úgy vigyázni rá, sokkal olcsóbb is volt. Ugye azért az egy nagy előny. Sokkal többen fértek hozzá, sokkal egyszerűbb volt egy új ruhát venni vagy varni, mert nem kellett hozzá akkora pénz, vagy idő, vagy energia, aha, hogy mondjuk elmenjek próbálni, vagy varrassak, vagy valami, hanem olcsó, könnyű, gyors, egyszerű, és ez a modernséggel
volt egyenlő. És volt az a világ, amikor ez számított az irányadónak, tehát ez volt a jövőkép. De hát ez abszolút. Mikor derült ki, hogy ez nem az? Akkor lehet, hogy késő volt. Mi
akkor már késő. Igen. Ugye ez aztán tényleg teljesen elharapózott a fast fashion irányába, szóval abba az irányba, hogy tényleg tömegben, nagyon gyorsan változva, nem törődve sokáig, tehát mondjuk a 2000-es évek elejéig szerintem nem igazán realizálta a világ, hogy ennek milyen komoly árnyoldalai vagy negatív környezeti következményei vannak, addig csak élveztük, hogy semmiből nem áll venni egy új ruhát, és minden héten lehet valamit. És ugye ezt kiszolgálta a divatipar. Hát most rájöttünk, hogy nem volt az azért egészen véletlen, ahogy a nagyanyáink meg az ükanyáink gondolkodtak, hogy vigyáztak rá, megstoppolták, átalakították. Ugye most ez kezd visszajönni, és igen, a vintage-nek azért is van ma akkora értéke, meg akkora presztízse, mert hogy azok a régi darabok, azok még ma is szépek, igen, míg a maiak igen, már nem lennének 40-50 igen, év múlva olyan szépek.
Hát meg már most a szépek sokszor.
Adott esetben.
Két viselet után, vagy nem tudom, két viselés után, vagy egy év után tönkre tudnak menni ezek az anyagok, de örülök, ezt a vintage vonalat behoztad. Ez lehet, hogy ez is csak egy ilyen hóbort lesz majd néhány év?
Szerintem ez egy próbálkozás.
Vagy ez most egy próbálkozás, aztán meglátjuk, hogy merre halad. De mi döntheti el? Tehát ha megnézzük csak ezt a 150 évet, amit a kiállítás lefed, akkor ezt lehet látni, vagy lehet ki lehet következtetni, hogy az emberek minőséghez való kötődése, vagy viszonya a minőséggel, az hogyan alakult, és várhatóan hogyan lesz?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés.
Kérlek, már a varázsgömbödet.
Igen, ez
láttam, trend. Láttam, ott volt a kabátodban.
Ez trendkutatónak kéne inkább lenni, és a mai társadalom viszonyait, és azokat a ipari, meg technológiai folyamatokat kellene igazából kutatni, amik választ adnak a jelen kérdéseire, de az teljesen egyértelmű, hogy e felé mozdult el a divatipar is. Egyébként, ha már a kiállítás, akkor ez ott is megjelenik, tehát szándékosan vannak olyan ruhák, amik az újrafelhasználás vagy az upcycling világát mutatják meg, tehát olyan magyar tervezőknek a darabjai, akik már most e felé mennek, és nagyon különleges darabok, tehát ananász rostból, meg kaktuszbőrből készült.
Lehet tudni a tartóságukat?
Hát ugye még nagyon hozzá, tehát 150 évig még nem próbáltuk ki őket, de ezek nem rosszabbak, mint bármelyik másik textília, tehát azt azért lehet tudni, annyira már azért ki vannak próbálva, meg azért nagyon komoly minőségellenőrzési módszerek is vannak a textiliparban, úgyhogy ezek messze egyáltalán nem rosszabbak, mint amit egyébként bármelyik üzletben meg lehet venni.
A beszélgetésünk nem fog elmenni a régen minden jobb volt irányba, ne érts félre, úgyhogy szeretném azt most megfordítani a kérdést, hogy ebben a 150 évben volt-e valami, ami javult? Tehát mi az, ami ma jobb, mint még 150 évvel ezelőtt volt?
Sokkal több a lehetőség, sokkal nagyobb a választás szabadsága. 150 évvel ezelőtt, hogyha valaki született egy családba, született bizonyos körülmények közé, akkor abból nem nagyon volt mozgástér, maximum lefelé, de fölfelé sokkal nehezebb volt, és az öltözködése is sokkal meghatározottabb volt az szerint, hogy hova tartozott, vagy hova született. Nem beszélve a nők helyzetéről, szóval egy kicsit hadd beszéljek haza, mert én nem szívesen születtem volna 150 évvel ezelőtt, és nem szívesen hordtam volna 8 réteg fehér neműt és fűzőt és mindenféle kényelmetlenséget, meg azt se bánom, hogy egyetemre járhattam, és nem kellett megmaradnom a, nem tudom, hímzésnél, meg a háziiparnál, tehát sokkal több a lehetőség, sokkal nagyobb a szabadság, sokkal nagyobb a választás, az egyén döntésének a szerepe, és szerintem ez azért egy nagyon komoly változás, és ezt mindenképp pozitívnak értékelném a 150 év viszonylatában.
Ugye a fast fashionre visszatérve, hogy ez zsákutca, vagy ez a jövő, ez a kép, ami vár ránk, ez még érdekel, illetve az, hogy ha már fast fashion, akkor az edukáció, az erről való edukáció, az, hogy ez mennyire környezetterhelő, az szerinted azt hol lehet elkezdeni, vagy hogyan lehet, onnan lehet megközelíteni, hogy mondjuk egy 12 éves fiú vagy lány, az már úgy lépjen majd erre a pályára, hogy magának vásárol ruhákat később, hogy tudja ezeket a dolgokat.
Hát szerintem egyrészt mindenféle csatornán lehet erről most már olvasni, és nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, meg tényeket, kutatásokat és konkrét adatokat is megismerjen a világ, mert ugye ezek nagyon nehezen felgöngyölíthető információk, tehát éppen az a legnehezebb része a mai divatiparnak, hogy nagyon messze van a gyártás, nagyon hosszú út, amíg ide kerül, nagyon sok pont van, ahol környezetszennyező lehet, vagy etikátlan körülmények közt készülhet, vagy mondjuk a szállítás környezetszennyező, de az is lehet, hogy nem, tehát hogy betartják a szabályokat, de nagyon nehéz, mert nagyon sok rétű, tehát nagyon hosszú az út, amíg a boltba kerülnek a ruhák, de egyébként, hogy honnan lehet erről tanulni, hát például a múltból, tehát hogy erre például abszolút alkalmas maga talán a kiállítás is, meg egyáltalán akár csak beszélgetni a nagymamánkkal, vagy nem tudom, tehát azért sok mindent tudtak az emberek, és régen is voltak jó gyakorlatok, és pont a régi ruhák mívességéből, vagy abból, hogy mennyi átalakított ruha volt, és milyen hosszú élettartamú ruhadarabok voltak, és azt megpróbálni ma keresni. Nagyon nehéz keresni, mert ez már az alapanyagnál eldől igazából, hogy mennyire lesz valami tartós, vagy nem, és hát sokkal, sokkal nehezebb ma jó minőségű alapanyagokat találni, de szerintem ez az egyik út, a másik pedig a kevesebb darab. Tehát
A kevesebb több,
mert igazából nincs szükségünk annyi mindenre, mint amennyink van.
Egyébként ez talán meg fog előbb-utóbb változni, vagy nem tudom, lehet, hogy az a tendencia, hogy az emberek kisebb lakásokba költöznek, pusztán egyébként gazdasági okból, meg fenntarthatósági okból, ezért lehet, hogy ez egy következő lépés, nem? Tehát, hát hogy ez vezethet bennünket oda, hogy egy kisebb ruhatár legyen.
Hát ilyenek már szerintem az autó megosztó lehetőségek, hogy egyáltalán nem biztos, hogy fenn kell tartania egy város lakónak mondjuk egy saját autót. Persze a ruhatár megosztásáig még azért nem jutottunk el, lehet, hogy nem is fogunk, de amúgy például esti ruha kölcsönzés miért ne lehetne? Tehát, hogy arra hányszor van szükségünk? Nem? És az van. Tehát, hogy azért még az öltözködés terén is lehetnek ilyen lehetőségek, de én abszolút azt érzem, hogy a kevesebb több, tehát hogy a kevesebb jobb minőségű darab az többet ér, mint sok rossz, amiből valahogy mégsem tökéletes egyik sem.
Ez a kapszula ruhatárnak a jelensége például?
Az is, igen, az is ennek az egyik megoldása. szerintem az is egy abszolút működőképes opció, de az csak akkor működik, hogyha azok a ruhadarabok tényleg jók. Tehát, hogy az viszont, abból viszont nem lehet engedni, mert tényleg olyannak kell lenni, ami tökéletesen illik, passzol színekben, formákban, mindenben, és egymáshoz is. Tehát ahhoz meg egyfajta nagyon komoly tudatosság kell, és én azt remélem, hogy inkább efelé megy a világ. Meg monotonitás, tűrés azért egy kicsit, miközben a divat mindig az újdonságot propagálja. Tehát azért az sem könnyű, mert az ember maga is változik, tehát azért ezt sem lehet úgy csinálni, hogy 20 évesen megveszek valamit, és 80 éves koromig ugye azt variálom, azt a nem tudom, 10 darabot, mert
hát
mi magunk is változunk.
Hát jó, de mondjuk 4-5 év, vagy 6-7 évente, most érted, az talán az nem.
Igen,
és egyébként úgy, hogy még esetleg nem használtad el azt a ruhadarabot, de tovább tudod adni valakinek.
Hát igen, ahhoz már tényleg nagyon-nagyon kell rá vigyázni, meg nagyon jó minőségkel. Egyébként ehhez még szerintem, ami nagyon-nagyon fontos lenne, egy olyan háttéripar, amelyik például a javításban működik, tehát hogy meg a tisztításban.
Hó,
tehát az is
téma.
Egy nagyon nagy téma, hogy
hát
tudunk vigyázni a tárgyainkra.
És hogyan, tehát hogy milyen módszerek vannak. Én is egy-két éve akadtam rá egy könyvre, amiben például arról is szó van, hogy valaki beteszi a ruhát a mélyhűtőbe.
Abszolút, ez molytalanításra is nagyon jó.
Akár, de ezt ismered, tehát nem az, hogy kimosod minden alkalommal, mert hogy azok a baktériumok, amik miatt egyébként kimossuk, ha nincs, nem tudom, lehányva az a nadrág, akkor valójában nem szükséges, vagy a szellőztetés.
Igen, igen, és például ezek is olyan régi praktikák, amit egyébként egy háziasszony régen tudott.
Hogy múltak el? Nem is értem.
Hát azzal, hogy a nők munkába álltak, el vannak foglalva, jöttek a gépek, a mosógép, háztartási gépek, és egyszerűen ez vált egyszerűbbé. De lehet, hogy például a gépek fejlesztése is e felé fog menni. Lehet, hogy nem csak vasaló lesz, vagy mosógép, vagy szárítógép, hanem például olyan, egyébként vannak is ilyenek, amik már gőzzel fertőtlenítenek, meg hasonlók. Tehát, hogy ez is egy irány lehet, hogy tudjuk meghosszabbítani a ruhák élettartamát.
Még a kiállításról beszélgessünk, elmegyünk egy rövid szünetre, meghallgatunk egy szupi zenét, aztán kicsit szeretnék még rátérni majd a Pataki Ági, Epres Panni és Akcente Vanessa hármasra is, hogy ők mit képviselnek ebben a kiállításban. És persze a klasszikus stílusról mindenképpen szeretnék szót ejteni, mert az kicsit visszanyúlik ehhez a kérdéskörhöz, hogy kicsi vagy nagy ruhatár. Az örök klasszikusok. Na jó van. Maradsz még?
Maradok.
Jó van. Köszönöm. Dr. Szatmári Judit, Anna, divat és város kiállítás kurátora a vendégem. Itt folytatjuk rövid szünet után.